Kedves testvéreim, akik a vezérfonalat lapozva készülnek a délelőtti vagy délutáni ige hallgatásra, azok bizonyára olvasgatták már, hogy miről is szól a Római Levél 15. részének első néhány verse. Keressük most meg ezt a bibliai szakaszt és hallgassuk közösen. Tehát Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levele 15. fejezetéből, az első verstől hallgassuk Isten igéjét, fönnállva szedünk el. Mi erősek, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyöngeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázói, gyalázásai én reám hullottak. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Imádkozzunk! Szeretnénk, Urunk, megtalálni a helyünket, és semmiképpen nem félre magyarázni azt a helyzetet, amiben élünk. Segíts, ha úgy látjuk, hogy erőtlenek vagyunk, és támogatásra van szükségünk, alázattal elfogadni a segítségnyújtást. És ha több erővel, készséggel ajándékoztál meg, segíts azt ne önző módon magunknak használni, hanem mások javára. Vezess most bennünket, Urunk, igét hallgatására, hogy megértsük, hogy ezeknek a gondolatoknak a jegyében milyen tennivalóink vannak, és szeretnénk ebben engedelmeskedni neked. Amen. Foglaljunk. Kedves olyan közösség, amelyben egyáltalán nem egyforma emberek találhatók, hanem éppen a sok téleségben vagy a sok színűségben értékes közösség. Isten különös csodája az, hogy a gyülekezetek vagy az egész teremtett világ nem uniformisban él, és nem ugyanolyan emberekből áll, akik ugyanolyan képességekkel rendelkeznek, ugyanolyan módon gondolkodnak, ugyanúgy beszélnek, hanem minden ember egy kicsit más, mint a többi. Különbségek vannak a gondolkodásban, különbségek az erőnlétben, a teherbírásban, sokféle olyan jellemben, amely nem rosszabbá vagy értéktelenebbé teszi egyiket a másiknál, hanem éppen ezzel a sokszínűséggel teszi a világot értékessé és gazdaggá. Ugyanígy áll a gyülekezet, vagy így formálódik a gyülekezet, amely a világból indult el az első gyülekezet, egyrészt zsidó háttérből a zsinagógába, vagy az akkori zsidó közösségbe járó tagokból, másrészt a pogányok közül, akik egészen más háttérből érkeztek, és mindnyájan egy kicsit másként jöttek, más háttérrel, más gondolkodással, más vágyakkal, vagy az ige értelmezésében is egyfajta különbözőséggel. Isten mégis létrehozta, hogy ezekből a különböző emberekből gyülekezetek formálódnak, amelyek tudnak együttműködni. Természetesen időnként szóba kerül, hogy jó-e az, hogy egy keresztény gyülekezetben együtt vannak azok, akik korábban zsidók voltak, vagy korábban pogányok voltak. Némelyek szerették volna megnehezíteni, vagy azt gondolták, hogy az az egyetlen megoldás a többiek sorsát. A zsidó hátterűek úgy gondolták, hogy minden pogányból lett kereszténynek először zsidóvá kell lenni, majd miután betagolódott a zsidó közösségbe, válhat igazán hithű keresztjénni az Úr Jézus követő tanítványát. Ismerjük azokat a beszélgetéseket, amelyek az apostolok között alakulnak ki, tudunk Péter vagy Pál apostol gondolkodásáról, Jakab apostol segítségéről, a jeruzsálemi zsinatnak a döntéséről, a pogány misszió létfontosságú szerepéről a közösségben. Hát igen-igen sok különbség van ezekben a gyülekezetekben, és próbálják is némelyek a magukét jobbnak mondani, a maguk gondolkodását, meggyőződését, hitvallását, egy kicsit félretéve azt, amit Isten egyé teremtett, azzal a gondolattal, hogy nekünk kell megmondani a többieknek, hogy mit várunk el tőlük. Ez az egyik rész, a másik pedig az egyéb sokszínűség, amely a gyülekezetben megjelenik, az egyének különbözősége, akik egymással éppen ezért sok-sok gyülekezetben nagyon komoly összeütközésbe kerülnek. Hadd mondjak néhány egyszerű példát, ha csak egy gyülekezet elindulna együtt egy kirándulásra, és éppen nem autóbusszal, hanem gyalog kellene haladnunk, és egy néhány kilométeres távolságot terveznénk meg, hogy szeretnénk egy adott ponttól elindulni és odaérkezni. Kiderülne útközben, hogy kik azok, akik lendületesek tempóra képesek. Bizonyára a fiatalok úgy gondolnák, hogy egy kicsit gyorsabban kell haladni, mint ahogy az idősebbek elindultak, és megpróbálnának előzni, hogy hamarabb célhoz érjenek. Néha van ilyen, azért láttam már sok ilyen kirándulást, ahol az ifjak nem nagyon bírták az idősebbek tempóját, nem baj, hogy imádkoztunk értük imaórának. Aztán látnánk a leginkább teherbírókat, akik nagy szívósággal haladnak ezen a kiránduláson. Lehet, hogy az ifjak nagyon hamar a nagy lendület után kifulladva megállnak pihenni, és akik utánuk talán lassabban haladtak, megelőzik őket. Gyakran látunk ilyet is. Az idősebbek, akik már nehezebben járnak, egy kicsit lemaradva. A kisgyerekek, akik nagyon nehezen mennek még, talán szüleik ölében haladnának. Hány és hány féle tempó. És egy egyetlen kirándulásban kiderülhetne, hogy nem tudjuk ugyanazt a ütemet, nem tudunk ugyanúgy járni, oda kell figyelnünk egymással. Van szó már az Ószövetségben, hogy oda kell figyelni a nyáj legkisebbjeire is, ahhoz, hogy együtt mehessen az a csoport, aki együtt szeretne félbolódni. Nagyon egyszerű lenne, ha csak testi dolgokban tapasztalnánk ezt. Nagyon komoly lelki különbözőségeink is vannak. Különbözik a hitünk, különbözik a türelmünk, talán még a szeretetünk, az ige megértésének a képessége bennünk, és mennyi minden még. Vannak olyanok, akikről azt mondjuk, hogy ők nagyon erősek, és vannak, akikről azt mondjuk, hogy gyengék. Vagy vannak, akik önmagukat tekintik gyengéknek. Ha kérdezem, a testvéreim, most ennek az igének a kapcsán ezt is önvizsgálatra kellene indulnunk. Ki tudná elmondani Pál apostollal együtt a római levél 15. részének az első vers, első mondat részét, hogy mi erősek tartozunk azzal, hogy. Nem kérem, hogy jelentkezzünk, mert abból lehet egy képmutatás is, de ott bent magunkban a szívünkben elmondhatjuk-e, érezhetjük-e, vagy érezzük-e úgy, hogy Isten kegyelméből erősek vagyunk az Úrban megerősödve. Hogy erősek vagyunk az ige megértésében, elfogadásában, a szolgálatban, a szeretetben, a hitben, az engedelmességben. Hogy az Úr erős, teherbíró gyermekei vagyunk. Vagy talán azt mondjuk, hogy még nem tartozunk szeretnénk. Vágyunk arra, hogy ezek közé, a testvérek közé tartozunk, de gyöngeségeink vannak. Erőtlen a hitünk, fogytán van néha a türelmünk, a szolgálatkészségünkben is hiányosságaink vannak. Gyönyörködünk az Isten beszédében, a belső ember szerint, de mégis azt találjuk magunkban, hogy nagyon sok botlásunk van, és azt tapasztaljuk az erősektől, hogy elmennek mellettünk, észre se veszik a gondjainkat. Mi gyengék vagyunk, és ebben a gyöngeségben, lemaradva a menettől, hullodunk hátul. Nincs, aki megfogja a kezünket, nincs, aki igazoljon, erősítsen, aki a sajátjából adjon nekünk valamit. Így hát le is szakadunk a gyülekezettől, a Krisztus testétől. Megy valahol elő nagy lendülettel az Úr népe dicsőségre, mi meg itt hátul lemaradva nem találjuk a megoldást, nem találunk segítséget. Hiszem azt, hogy nincs így közöttünk, de Pál apostol ezt szeretnék kiküszöbölni, és a római testvéreknek ezért írja, hogy mi erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenet gyengeségét hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. De nehéz is ez, amikor tudnék gyorsabban menni a testvérem kedvéért egy kicsit lassítani. De nehéz, amikor számomra valami egyértelmű, megérteni, hogy a másik még nem érti, és el kell neki magyarázni, és hogy ne lesajnáljam őt, hanem megértsem a gyöngeségét. De nehéz visszavenni a saját tempómból, abból, ami nekem természetes, a másik kér, a testvérért. Egy példát ad idézek, Pál apostol mondja, jól ismert így a korintusi levélből, minden szabad nékem, de nem minden használ. Arról beszél, hogy Isten számára a megváltásban, az új életben olyan szabadságot hozott, és boldog az Úrnak való engedelmességben, a szolgálatban. Elmondja, hogy neki még az is szabad, hogyha bálványáldozati oltárról hoznak húst, azt még ők megeheti nyugodtan. Nincs ebben semmi bűn, hiszen azt a húst nem tudták ezzel megfertőzni. De arról szól a gyülekezetnek, a korintusi testvéreknek, hogyha ha valaki megbotránkozik amiatt, hogy ő ezt teszi, akkor nem fogja. A másikért. És ott azt írja a korintusi gyülekezetnek, hogy a másik lelkiismeretéért, lelkiismeretről szólok, mondja, de nem a sajátomról, hanem a testvéreméről. Mert mi jogon botránkoztatnám meg azt, akiért a Krisztus meghalt. Mehetne Pál apostol nagy lendülettel előre, aztán kénytelen meglassúbbodni, és azt mondja, nekem minden szabad. Az Úr megváltozott, az Úr rendbe tette a gondolataimat, hitem nagyon erős, de megértem a testvéreimet. És meg akarom érteni őket, és nem úgy kifejezni ezt, hogy azt érezzék, hogy lesajnálom őket, hanem úgy, hogy megértem. Próbáljuk ezeket a képeket tanulni az apostoltól. Mi erősebb tartozunk azzal, hogy az erőtlenet gyengeségeit hordozzuk. És az erőt soha nem vaglalkozik, az erő soha nem azt bizonygatja, hogy ő milyen erős, mert akkor már belsőleg gyönge, hanem megtanulja megtagadni önmagát és testvérének kedvezni. Ne a magunk kedvére éljünk. Hadd mondjak még egy nagyon egyszerű példát. Többször előfordult már, hogy gyülekezeti, hát kirándulási fogalomnál maradva, kirándulásra vagy szolgálati útra indultunk több gépkocsival közösen, és megbeszéltük, hogy egy bizonyos tempót fogunk fölvenni, és úgy haladunk. Aztán néhányan nem bírták egy idő után, úgy lehetne mondani, hogy padlóig nyomott gázra kijelölték az egész sort, aztán ugyanoda érkeztünk mindnyájan. Be tudunk-e a többiek kedvéért, vagy a közös útért, a közös szolgálatért szagolódni, hogy ne a magunk kedvére éljünk. Sokféle szolgálat van egy-egy gyülekezetben, ahol némelyek ilyen padlógázzal szeretnének valamit tenni, és a többiek nem értik. Sokféle helyzet van, amelyben szeretnénk egymás figyelmen kívül hagyni. Azt mondja az apostol, hogy tilos. Nem a magunk kedve számít, hanem a másiké. Nem az én lelki ismeretem az idézett korintusi ígében, hanem a másiké. Nem az én kedvem, hanem az övé. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezve mégpedig annak javára és épülésére. Hát kedves testvéreim, komoly lesz kell az, amit Pál apostol nem csak a római gyülekezetnek, hanem nekünk is fölad ezen a napon. Próbáljuk tanulgatni, hogy Isten mit is vár tőlünk, vagy hogy a másiknak mire van szüksége. Hogy tudunk testvérünk kedvére cselekedni? Hogy tudunk lemondani önmagunkról, és az ő számára, az ő épülésére tenni valamit? Figyeljünk így egymásra, és hiszem azt, hogy a mai napon Isten megnyitja majd a szemünket, a szívünket a tennivalókra. És milyen szép is az a világ, ahol nem önzésből, hanem szolgálatból, vagy szolgálattal élnek az emberek. Ahol nem az én, hanem a te kerül előtérbe. Vagy az ő, a hozzánk közel álló, vagy a tőlem kicsit távolabb élő testvérem. Hogy rájuk figyelek, és nekik szeretnék kedvezni. Egy példát tár elénk az apostol, mégpedig az Úr Jézus cselekedett így. Az az indulat legyen bennetek, amely ő benne volt, írja a Filippi gyülekezetnek, most így van róla, Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogy meg van írva, az egy gyalázói, gyalázásai énre elhullottak. Amikor az Úr Jézus Krisztus közöttünk élt, akkor olyan tempót diktálhatott volna a tanítványoknak, amelyet ők nem tudnak követni. Tessék csak elképzelni most az égből, a mennyből jövő Jézus szolgálatát. Aki a világegyetem méretében gondolkodik. Aki átlát a történelmi múlt és jövő között mindent, amely a világon létezik. Aki minden hatalommal rendelkezik. Eljön közénk és fölveti az ember test tempóját, annak a lépéseit. Nem csak a sajátját, hanem ráadásul még a tanítványokét is, akit maga mellé gyűjt, és úgy beszél nekik példázatokban, úgy tanítja őket, hogy érthessék meg azt a titkot, amelyet ő egy szempillantás alatt ért, és ennek a birtokában van. Nem kapnak a tanítványok valami különös szellemi képességet, hogy ezután az agykapacitásuk megsokszorozódjék, és különös módon lássák a világ mindenség titkait, hanem Jézus jó tanítómesterként leül velük együtt, és elkezdi őket tanítani. És elmondja nekik, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, hogy nem rejthető el a hegyen épített város, hogy tartoztok azzal, hogy szeressétek a ti embertársaitokat, a fele barátaitokat, hogy tartoztok azzal, hogyha valakik bántanak, akkor ezt ne adjátok vissza, hanem erre szeretettel válaszoljatok. Lépésről lépésre vezeti a hallgatói tanítványait, fölveti az ő tempójukat, lehajol az ő értelmi, szellemi szintjükre, és átadja a mindenségből azt, amit képesek kézekről fogni. Készek vagyunk egy ilyen módon Krisztus lelkületével részt venni különböző kapcsolatokban. A gyülekezetben, a testvéri közösségben, a családban, vagy akár a világban is átadni, elmondani az evangéliumot. Néha nagyon türelmetlenek vagyunk, és azt mondjuk, hogy egy bizonyságtételre nem tértek meg, akkor nem mondjuk el még egyszer. Nincs értelme. Nem lehet, hogy sokszor mondtuk. Nem lehet, hogy érthetetlen volt. Próbáljuk csak meg, amit az apostol mond, mi erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk. És ha 77-szer kell elmondani a nagyon egyszerű evangéliumot a világnak, akkor nem szégyen, hogy kész vagyok még akkor is elmondani. Ha nem értik, és nem képesek fölfogni, hogy Jézus mit vár tőlünk, akkor újra meg újra elmondom. Az ő javára, az ő készülésére. Mindegyikünk a maga fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára és épülésére. De ha térjek vissza befejezésül ahhoz a gondolathoz, hogy a gyülekezetben éljünk ezt meg együtt, sok egyéb szolgálatban is oda kell figyelnünk erre, a testvéri közösségben így alakulhat ki az igazi egység. Ha tehát az erősek, az erőtleneket nem lenézik, hanem támogatják, segítik, ha nem a saját kedvünkre, hanem a többiekére élünk, a többiek javára, akkor a türelem és vigasztalás Istene megadja, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. Hogy kölcsönös megértés, egyetértés legyen közöttetek. Hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek, ami Urunk Jézus Krisztus Istenéhoz Atyát. Készek vagyunk ebben az egységben részt venni, amely nem a gyors járásúak tempóját, és nem a lassú járásúak tempóját hordozza, hanem az Úr akaratát, amiben egységes a gyülekezet, és közösen végzi a szolgálatot. Tudom, hogy a gyülekezet útjában, eddig megtett útjában nagyon sok értékes szolgálat található. Így készülünk akár a nőkonferenciára, akár az egyházzenei tanfolyamra, ami sok-sok feladatot ró testvéreinkre, az erősekre, sok feladatot azokra is, akik talán kevesebb erővel rendelkeznek, de részt vehetnek ezekben. Szeretném, ha a következőkben odafigyelnénk arra folyamatosan, hogy ilyen szolgálati területeket tár elénk Isten, és keresnénk, hogy miben tudunk együtt felsorakozni az ő dicsőségére, és együtt munkálkodni. Ez a világ várja az Isten fiainak a megjelenését. Várja, hogy Krisztus jó illetve lehessünk, hogy általunk az Úr Jézus Krisztust ismerjék meg, tessék megtanulni a közös járást, megtanulni azt az egységet, amelyet az Úr ajándékoz nekünk, és akkor egy szívvel és egy szájjal dicsőíthetjük a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ha szólítsa meg befejezésül úgy a gyülekezetet, hogy kedves erősek és kedves gyengék, kedves testvéreim, jöjjetek, nyújtsunk testvéri kezet egymásnak. A gyengék merjék kinyújtani a kezüket segítségért. Az erősek merjék fölkínálni képességüket segítségnyújtásra. Mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus tenyerén mi sem természetesebb ennél, hiszen ő biztosítja számunkra az oltalmat. Aztán menjünk. Ha megtörtént ez a fajta kézfogás, akkor tudjuk, hogy a mi Urunk várja az ő zselvéreit, hogy egyszer majd hazajövkeznek. Oly rövid életünk, munka, de sok vár. Ezzel az egységgel érdemesebb csak tennünk. Amen.